Akkor sziasztok!
Sziasztok!
Na, most
Hello!
megpróbálok hozzászokni, hogy az elején kedvesen bemutassam a résztvevőket. Úgyhogy Koncer Kinga tanárnő itt az oldalon lát. Ja, de ez nem biztos, hogy ebben a sorrendben lesz a felvételen, nem baj? Drámatanár, drámapedagógus, illetve Stermecki Zsolt Gábor költő a vendégeim. Köszönjük szépen neki. Ez olyan jó, de nem, hát ez olyan jó, nem? Én, hogyha lenne egy verses kötetem, akkor azt szeretném, hogy azt mondják, hogy Stermecki Zsolt Gábor költő, és ennyi.
Abszolút magától értetődik, jó?
És a...
Többivel ne dicsekedjünk.
És ugye Edvard Albinak a Nem félünk a farkastól című színdarabját választottuk. Megint csak nem tudom megmondani egyébként, hogy pontosan miért, ez így nekem egy ilyen régi vágyam, hogy valaki elmagyarázza nekem ezt a színdarabot, és akkor úgy éreztem, hogy itt az alkalom, hogy rávehetek három embert is, hogy megpróbálják megvilágítani, mert nekem bennem azért több kérdés van, mint válasz. Így ezzel kezdeném talán. Hogy honnan kezdjük el?
Nekem van egy kis listám egyébként.
Na, szuper.
Kezdjük a címmel szerintem, mert eleve az a rávilágít egy ilyen fordításbeli különbségre is, meg abban is, ha a farkast vesszük, ha Virginia Woolf-os szójátékot vesszük, akkor is már egy csomó kérdést felvet, meg egy kicsit az intertextualitást is, ami felé szeretnék majd én is elmenni. Igazából az a gyerek Rigmus a cím, ugye, hogy nem félünk a farkastól, nem ezt meg csak megkóstol a magyarban. És ugye a Rigmus az stimmel az angolban is, ez a Who is Afraid of Virginia Woolf, de ott ugye a Woolf-a egy szójáték történik, a farkas és Virginia Woolf. Azt beszélgettük mi már Marcival, hogy valószínűleg az volt a fordítónak a végül is az indoka arra, hogy Virginia Woolf úgy, ahogy van, eltűnt az egész műből, hogy akkoriban nem ismerte a magyar közönség az ő nevét, meg a munkásságát. Ugyanakkor mégiscsak egy nagyon erős kötődése van a szöveghez, magához, vagy egész egyszerűen ahhoz, hogy ehhez a férfinő viselkedésformához, vagy nagyon sok mindenhez, akár a tudatfolyamos technikától kezdve, akár addig, hogy a szorongás, és ugye ő egy olyan szorongós típus volt, öngyilkosságig menő. Én nagyon sok kapcsolódási pontot találtam, de igazából én kérdeznék, hogy nektek mi a véleményetek arról, hogy hogyan kapcsolódhat ide.
Szerintem egyébként az aranyos, hogy azt mondod, hogy akkor nem volt olyan közismert a Woolf, szerintem most sem széles körben ismeretes, hogy ki a Virginia Woolf, és hogyha ezt a szöveget, amit egyébként nem tudok, de színpadi megjelenési szándékkal fordította le ez a fordító, akkor ezért került el a Virginia Woolfot, és ezt ma is meg kellene valahogy oldanunk, tehát hogy ma sem hiszem, hogy ezzel a címmel nagyon tömegeket vonzana be.
Igen, hát ez feltételezem, hogy egy fordítói nehézség kihívás mindenképpen, és ugye, tehát a fordító, akiről beszélünk, Elbert János, azt nem tudom pontosan, hogy mikor, de hát, hogy régi ez a fordítás.
Hát,
mindenképpen.
Nem, hogy? 60 lányos, 60. Megnéztem én, utána néztem. Bocsánat, nem fogom megtalálni. Fölírtam külön, hogy 61 talán. 2.
Mindegy, de hogy ugye úgy fordította magát ezt a Virginia Woolf-os problémát, hogy Goethe János farkastól, ami azért valljuk be, hogy a Goethe János farkas, tehát, hogy a Johann Wolfgang Goethe-nek ez a hagyományos szocializmusbeli megoldás és megfelelő, hogy mindenkit hívjunk magyarul, aki egyébként nem az, tehát a Marx Károlytól kezdve a Verne Gyulán át mindenki kapott ilyen magyar nevet, és hogy itt ez a Goethe János farkas, ez tehát ha azt nézem, hogy a korba beleillette, mint fordítási lehetőség, akkor azt mondom, hogy persze, mert hát mindenki mást is hívtak így, aki nem volt magyar néven. Mostanra ez rettenetesen erőltetetté vált. És én például találkoztam azzal a megoldással, hogy ez hogy konkrét szemét kötnek hozzá, ez most volt pár éve egy ilyen újrafordítási kísérlet dramatizálási célból, meg nem mondom már kitől, de hogy ott ezt az egész névmizériát elhagyták, és hogy annyi maradt, hogy nem félünk a farkastól.
Talán az a legjobb megoldás egyébként így színpadilag, hogyha...
Igen, hát ugye nyilván ebből a szempontból az, ami a Virginia Woolfhoz köti ezt a darabot, a számunkra sem annyira fontos, mint az, ami a gyerekmondókához köti a darabot, mert az viszont a tematikát határozza meg, tehát ugye ez az első felvonásnak a kisdedi játékok az alcíme, ugye nyilván ehhez akarta passzintani. És hát egyébként azért azt is ismerjük el, hogy jó, persze viccesen hangzik nekünk, de azért a Wolfgangról Goethére asszociálni, hogy akkor ő legyen a farkas, akit a félünk, tulajdonképpen poénként abszolút ül.
Igazából én azt olvastam, bocs.
Hogy én nem olvastam, csak beszélgettem egyik ismerősömmel erről, és ott felmerült a beszélgetés kapcsán az, hogy mondjuk ott a Goethe, de az, aki esetleg stílusban van olyan, tehát ugye itt ez a Sturmundrangnál mondjuk ott a Wiesbadener szenvedései, ahol esetleg ez a hangulat az így bejön, mint ami ugye a Virginia Woolfnál is van. Tehát esetleg mondjuk lehet, hogy ezért lehetne talán még Goethét ide, tehát ugye tényleg az, hogy a magyar néplélekkel sokkal közelebb áll ez a németes fenomén, mint ugye ez a Virginia Woolf, de hogy elhagyni szerintem is egy jó ötlet lenne ebből a mondókából, de hogyha már beletették, akkor lehet, hogy itt a stílusra próbálnak hát utalni vele talán.
Én megpróbáltam ezt megnézni, és azt olvastam, hogy Goethét azzal magyarázták, hogy az is olyan hatalmas európai civilizáció, ami ugye a George pártján, stb., amit ugye ő képvisel, de hogy azért itt van egy olyan kérdés, ami felé nem szeretném elvinni, tehát ezt az olvasatot nem szeretném, hogy mégiscsak egy nőíróról van szó, és azért ez egy eléggé ilyen férfi-női szerepek és azoknak a dinamikája, tehát eléggé hangsúlyos a műben. És azért Virginia Woolfnak ez az androgün írása, tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy nincs olyan, hogy férfiíró és nőíró, és Shakespeare-t hozta föl példának, tehát nagyon sok minden, vagy ez a tükrözés volt a Virginia Woolfnál nagyon fontos, hogy a művészet tényleg tükrözze a valóságot. Ezek viszont tökre illenek a drámában felvetett kérdésekre, a tükrözés akár, vagy ez a ismerhetjük egymás gondolatait, ugye a tudatfolyam technika miatt. Tényleg ez a férfi-női szerep, hogy hogyan lehet karriert csinálni, ezzel azért ő rendesen foglalkozott a saját szobában, hogy egy nőnek is hogyan lehet karrierje. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik így kötődnek. Igazából, tehát engem csak az érdekelt, hogy ezzel mit lehet kezdeni, meg lehet-e kezdeni valamit. Én nézegettem közben az angol fordítást is, miközben olvastam. Azt nem mondom, hogy végig, párhuzamosan olvastam, de a hangsúlyos mondatoknál megnézegettem az eredetit, pont ezért. És
ami azért nem lehetett kis munka, mert szerintem majdnem minden mondat hangsúlyos.
Hát a leghangsúlyosabb mondat egyébként, ezt így meg a férfi szívéhez, vagy az olyan mondat, ami nagyon, nagyon eltér, az a férfi szívéhez a nőn keresztül vezet az út, vagy valahogy így fordították, és az eredetiben meg, vagy a feleségen keresztül vezet az út. Ugye akkor, amikor azt a tanácsot adja George Nicknek, hogy hát, hogy akkor a professzor feleségeken keresztül juthat előrébb a ranglétrán, és hogy az eredetiben az úgy van, hogy wives belly, tehát hogy a nő hasán keresztül. Tehát ott teljesen ki van fordítva az, hogy ugye az első, vagy hát a maga a mondás az, hogy a férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út, és ebbe csak annyit tett bele, hogy a férfi szívéhez a felesége hasán keresztül vezet az út. Ami ezt az egész gyerek tematikát, ami az egésznek a felnőtt gyerek lét, meg van-e gyerek, nincs, magában foglalja, és ez például egy nagyon nagy eltérés benne. Tehát vannak ilyen apróságok, meg írtam ki párat, de hogy ez volt az, ami egy kicsit így hangsúlyosabb.
Szerintem ez eléggé most belőtt egy csapás irányt.
Igen.
Hogy, igen, tehát hogy itt az, hogy a hogy a gyerek, meg a has, meg a további élés, tulajdonképpen valószínűleg erről szól az egész darab, azokon a pontokon is, amiken esetleg nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy erről szól. Ugye, hogyha ilyen általános, másodlagos jelentést akarok meg erőltetni, akkor azért én amikor újra, most nem olvastam újra az egészet, mármint, hogy még a beszélgetés előtt olvastam az egészet, csak hogy most nem olvastam még egyszer újra az egészet, hanem csak az első felvonást, és pont az a hiányérzetem, hogy most végig kellene menni nagyítóval ezen a szövegen, és kijelölni ezeket a szövegrészeket. Ugye ezért mondtam az előbb, hogy itt minden mondat, kulcsmondat, mert hogy elképesztően élőbeszédszerű, tehát ugye azt nagyon jól csinálja, hogy ez ne hangozzon meg írt színpadi szövegnek, és közben meg mégis nagyon rétegzett, ami gondolom már önmagában is ilyen szerzői bravúr. Ja, de hogy azt ígértem, hogy elkezdek ebbe a gyerek dologba belemászni. Én azt érzem, hogy azért legalábbis az első fele, tehát amíg el nem jutunk konkrétan ahhoz a kérdéshez, hogy mi van a Georgéknak a gyerekével, bár ugye ez elhangzik az első felvonásban, de nem rögtön tematizálódik majd csak a végére, alapvetően a meddőségnek a kérdéskörét járja körül. Hogy itt nincsen gyerek, és hogy nem csak technikai értelemben nincsen gyerek, hanem kozmikus értelemben sincsen gyerek. Tehát az, ami a Nick és a George-nak a párharca, hogy a biológia és a történelem győze, az gyakorlatilag azt oldja meg, tehát ugye a biológiai megoldás, az, hogyha embereket egyformára teremtünk, az megoldja azt a helyzetet, hogy most pillanatnyilag nincsen semmilyen fajta reményünk arra, hogy itt még legyen jövő. Ez egy szörnyű megoldás, de nincsen más megoldás.
Egyébként én is, ez a történelem véget ér. Tehát, hogy van egy-két ilyen mondat benne, hogy az elmúlt 1000 évben ezt csináltuk, az utóbbi pár száz évben te ezt csináltad, tehát átváltanak ebbe a kozmikus időségbe a beszélgetés folyamán George és Márta, és kétszer is mondja azt, hogy történelmi szükségszerűség vagy, ugye Nicknek. Kétszer hívja így, mert hogy nincs folytatás ennek a történelemnek úgy, ahogy eddig nem, nincs folytatása, és nem is lehet. Mondjuk a helyszín is érdekes, az is az új Kártágó, az is érdekes, hogy miért ez a neve.
Még azt is mondja a George, hogy amikor járt, az még akkor volt, a Pun háborúk idejében volt.
Mit mond George?
Azt, ugye, azt meséli el, a takonyakos történetet meséli el, ugye ifjúkori cimborájáról, aki egy sörétes puskával véletlenül nagyon lőtte az anyját, és azt mondja, hogy ez még a Pun háborúk idejében volt.
Igen.
Vagyis Kártágónak idejében.
Igen.
Új Kártágónak.
Igen. Tehát, hogy ez maga, ez az új Kártágó is egy szimbólum, hogy pusztulnia kell, és el is kell, ugye Róma, tehát, hogy van itt egy ilyen történeti háttér, vagy amit te mondtál, ez a kozmikus, ez olyan jó szó, ezt tetszik, ezt használni fogom, tehát ilyen kozmikussá tágítja. És akkor van a történelmi szükségszerűség, ami Nick, aki egyébként, tehát hogyha tovább visszük, akkor egyszer kimondja Márta magára, hogy itt vagyok én a földanya, és nincs gyerekem. És még Nick sem képes arra, hogy természetes úton, tehát hogy ugye csődöt mond az ágyban, tehát azon az úton nem folytathatjuk tovább, és a végén erre vonatkozik az is, hogy nem lehet még egy gyerek, nem. Nem lehet. Tehát, hogy ez az olvasat szerintem nem, hogy az elsőben felmerül, és ott van a harmadikban, hanem végig ott van, így megbújik, és amit te is mondasz, hogyha nagyítóval végigmennénk a szövegbe, akkor tele van ilyen gyerekre, meddőségre, gyermektelenségre.
Gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy megjelennek, az a George-nak az első vagy a második mondata, hogy a feleségednek milyen vékony a csípője. És ezt ilyen háromszor elismétli, így belerejtve nagy beszédekbe az első felvonásban.
Szerintem ez végigmegy egyébként. Tehát nem csak az első felvonásban, ez a vékony csípő, ez végig ki van emelve. És az a nagyon érdekes ebben a gyerek meg a meddőség kérdésben, hogy a Márta meg a Honey mondjuk mennyire nem is az, hogy tükrözik egymást ebben a kérdésben, de hogy amit a Márta szeretne nagyon, azt azt a Hani már csak az egész darabnak a végén szeretni a gyereket konkrétan. Tehát, hogy már ez is egy jó kérdés, hogy, hogy most akkor van egy gyerek, vagy nincs, de hogy a Márta ugye tendenciózusan, és ő az, aki így beszél róla, hogy hát van egy közös gyerekünk. És végig, és ezt nagyon állítja. Még az is érdekes, hogy a George hogyan viszonyul ehhez. Tehát, hogy a George a játékban való szerepe szerint, hogyha úgy veszük, hogy ez az egész egy hatalmas játszma körülöttük, akkor a George az nem akar beszélni a gyerekről, és nem akarja a gyereket nem csak hogy szóba hozni, de tehát, hogy mintha a létezését is megtagadná. És végül is erre fut ki a történet, hogy a George a George az, aki érzékeli, vagy rájön, vagy nem tudom, hogy beszéljek erről, hogy hogyan halt meg az a gyerek, akiről nem is tudjuk, hogy volt-e egyáltalán. Tehát, és az, hogy ennek hogy van köze, vagy mennyire van köze meddőséghez, gyermektelenséghez, a Honey, ő meg ugye abban a helyzetben van, mint az kiderül a részletekből, hogy ő eredetileg nem akart gyereket. Eljátszotta, hogy akar, de nem akar. De hogy ott is van valami ilyen meddőség, vagy nem tudom, hogy meddőséget, de mindenképpen a gyerekvállalásra kapcsolatos kérdések merülnek fel ott is már az elején. Tehát ott ugye az volt a probléma, hogy állítólag a Nick azért vette el a Honey-t, mert azt mondta, hogy terhes, majd miután elvette, lepuffadt. Most nem tudom, hogy írták ezt le, de hogy lement a hatalmat. Tehát, hogy van ebben egy ilyen, nem tudom, hogy tükrözése, de mindenképpen valamiféle összepasszinthatósága ennek a kérdésnek a Honey és a Márta között, szerintem.
Igaziból ők ketten szerintem tényleg ilyen tükörképei egymásnak, mert ugye a mű nagy részében az van, hogy a Márta ugye akar gyereket, de hogy úgy néz ki, hogy nem lehet neki, hiszen ugye nincsen. Bár igaz, hogy beszélnek róla, de hogy a végéből kiderül, hogy tulajdonképpen nincsen gyerekük. Míg ugye Honey-nál meg azzal, hogy ez a fölpuffadás, hogy én legalábbis a végéről visszatekintve úgy értelmeztem ezt az egészet, hogy a Honey-nak lehetett volna gyerek, illetve hogy többször is volt ő terhes, ugye itt a hányásokról, ahogy ott értekezik a George meg a Nick, hogy mikor is szokott lenni a Honey-nek, hogy ezek a hány uruhalmai, és hogy ugye valamikor szokott neki lenni, hogy mint hogyha pont itt a keskeny csípő miatt, ugye, mint hogyha nem tudná kihordani ezeket a gyerekeket, vagy nem akarná kihordani, mert félre attól, hogy belehal esetleg a szülésbe. Ugye ezért így, én legalábbis úgy olvastam, amikor ott a fürdőbe ül, és hogy ott vérez, hogy ő hajtja el magának valami gyógyszerekről, meg is kérdezi tőle George, hogy mit használ a gyógyszert, vagy valami mást, mint hogy ezeket a magzatokat elhagyja, és hogy igen, ilyen szempontból tényleg tök hogy mondjam, tehát a tükörképei egymásnak, Márta, illetve a Honey, és a végén ugye Honey tényleg akar gyereket, kérdés az mondjuk, hogy ő, tehát hogy megoldódik ez a gyerek probléma, tehát hogy attól, hogy akar, attól tud-e majd szülni egyáltalán, ez nekem egy kérdés. Hogy...
De talán nem is az az érdekes, hogy tud-e, hanem hogy a George-ről és a Mártával töltött éjszaka után viszont már akar. Mert hogy látja, hogy csak így van értelme. Ugye, tehát, hogy akkor azt, vagy hogy akkor arra futtathatjuk ki ezt, hogy igazából a komplet problémának, ami a George és a Márta között van, a gyereknek a hiánya az oka. Vagy a megléte. Mert ugye ez teljesen igazad van, Zsolt, és köszi, hogy elkezdted, mert ugye valóban ez a probléma, beszélünk erről a darabról, de egyikünk sem fog elkezdeni beszélni a kulcs problémáról, mert nem tudjuk, hogy mit kell róla mondani, vagy hogy milyen irányból kellene elkezdeni róla beszélni, amitől persze ez a darab zseniális, tehát nyilván ez így kell kitámolyogni utána a színházban. De hogy ez a reménytelenség, meg jövőtlenség, ez itt sok generációs. Mert ugye itt van ez a két pasi, akiknek nincsenek szülei, Ugye George-ról van egy történet, de az ugyanúgy nem biztos, hogy, hogy a valósághoz túl sok köze van, mint hogy a gyerekkel kapcsolatban is felmerül ez a kérdés. A Nikiről meg egyáltalán nem is ejtünk szó. Viszont a két nőnek van apja. Anyjuk nincs, de apjuk az van. És ugye hogyan lehet az apa birodalmát, az egyetemet, meg a pap, vagy mi ez, ezt az egyházat, ami a Háni apjának van fönntartani? Hát úgy, hogyha belecsatornázunk még férfiakat, akik ugye utódokat fognak nemzeni. Csak ez hiányzik mind a két történetből. Ugye ezért Posvány Peti a George, mert hát ő neki nem neki kellett volna átvenni a történelem tanszéket, hanem legalább megcsinálni azt a fiút, aki majd átveszi a történelem tanszéket, és az a baj, hogyha az nincs.
Közben egy kicsit visszakanyarodok Zsoltihoz, mert körülbelül millió egy kérdést felvetettetek így körbe, és akkor így mehetek egy ilyen női kört így mindenkinek az én. Szerintem én úgy olvastam, ahogy, ha jól értem, akkor Imi is úgy olvasta, hogy ez a gyerek nem volt, mert ugye az a kult szöveg, amikor szerintem, amikor a Márta elmondja, hogy amikor mások meséltek a gyerekeikről, úgy meséltem volna én is. Úgy mondtam volna, hogy nekünk, de hát nem volt, ugye nekik ez csak a fiktív, a képzelet birodalmukban van, és amíg van gyerek, az élteti őket, ahogy Marci mondta, addig van értelme. Ott az értelemről is tart egy ilyen monológot a George. De hogy igazából, amit szintén Zsolti mondott, ez a Hani Márta, ezt én szépen ugyanígy végig gondoltam, hogy miben egymás tükörképei, és van egy olyan érzésem, hogy amellett, hogy ez az előkép és következmény is benne van, megjelent, oké, szia Deli, az előkép meg a következmény is benne van, ugye, hogy Mártáék lesznek majd Haniékból, és ez egy ilyen figyelmeztetés is, hogyha nincs gyerek, akkor ez lesz veletek is, tehát, hogy ezt Hani ugye, ő, aki elvileg a legutább, ő érti meg.
Erős a gyereknek a narratív érzéke.
Várjál, most ez mit jelentett, hogy ki volt írva ez a limit?
Én sem értem, mert azt hittem, hogy nincsen idő.
Oké, okay, akkor most lehet, hogy el fogom megint jönni, nem?
Nem számol vissza.
Igen, mert hogy... azt mondta, hogy nem futunk ki az időből, hanem most ajándékozott nekünk.
Ja.
Hát köszönjük.
Akkor ehhez még annyit csatolnék vissza, hogy van Hani, van. Oké, újra kezdem. Van Hani, és van Márta. És kettejük között, és egy kicsit olyan, mintha Hani tudattalanul utasítaná el ezt a jövőt, tehát nem akarja ezt a jövőt, amit George ugye tudatosan a gyerek megölésével azt mondja, hogy itt vége van. És Márta ezt kiprovokálja, tehát ő addig provokálja a George-ot, amíg ez nem teljesült. Mint aki így annyira akarja már, hogy vége legyen maga is, ettől fél a legjobban, mert hát a végén válaszol, hogy ő fél a farkastól, az ismeretlentől, a magánytól, attól, hogy egyedül van, hogy tükörbe kell néznie. És nem is ezt akartam igazából mondani. Ja igen, hogy nem véletlenül fekszik a hidegkövön Hani. Tehát, hogy az a magzatelhajtás csak a Imihez szintén csatolva, hogy nyilván azért szokott ő a hidegkövön feküdni, mert ugye ha felfázik, akkor elmegy a gyerek. Tehát, hogy ez is egy ilyen módszere. Tehát ő ott érzi jól magát. Nekem ez így jött le, hogy ő a hidegkövön konkrétan azért szeret feküdni, írják. Embrió pózban van, és szopja az ujját egyébként, ami meg tisztára az, hogy ő még gyerek, és hogy nekem a másik problémám is így körbeértem, mert odaérkeztem Marcihoz, hogy itt nem csak hatalomátvételről van szó, mert hogy elhangzik benne, amikor Hani álmodik, és elhangzik benne, hogy mesztelen vagyok, jaj, nem szabad bejönni, nem szabad. Én azt abszolút úgy értelmeztem, hogy őt megerőszakolták, és hogyha egy erősebb olvasatot akarnék, akkor azt mondanám, hogy az apja.
Ez bennem is felmerült olvasás közben.
És hogyha ez történt, akkor nem tudjuk, hogy kié volt az a gyerek, amikor felpuffadt a hasika, és akkor már benne van az is, hogy abban a pillanatban, hogy Nick átveszi az apja szerepét, abban a pillanatban, tehát hogy számára az egy iszonyú nagy töréspont lenne, ez a pont az a szerepváltás, aminek meg kellene történnie. Tehát, hogy itt benne van Haniban azon túl, hogy keskeny a csípője, hogy fél a fájdalomtól, hogy túlélje, és ebben meg tök, fizikailag tökre benne van a folytat hatóság kérdése, az emberiség, meg az abszurd, meg a nem tudom micsoda, De benne van az is konkrétan, hogy, hogy ő neki a szexualitás az egy trauma. A gyerek az, az, az szintén egy ilyen, hát nem tudom, nem egy jó pozitív dolog számára, hanem ennek a bűnnek a bizonyítéka. És lehet, hogy ez az egész folyamat Hani szempontjából, nekem egyébként Hani a leginkább olyan, hogy így elképesztően butának van beállítva, de tényleg olyan pillanatai vannak, mint hogyha, tehát ez a, ha lehet ilyet mondani, ez az öntudatlan megvilágosodás. Tehát nincs tisztában azzal, hogy mi történik vele, de ő egy olyan fejlődésen megy keresztül, amin a többi nem biztos, hogy...
Igen, a Hani biztos, egész biztos, hogy sokkal több annál, mint a, ami ennek látszik. Azzal kapcsolatban, hogy, hogy az ő történetében lehetséges bármiféle előrelépés, vagy, vagy menekülés ebből a dologból, abból a szempontból viszont nagyon-nagyon sok múlik a Nicken is, aki szerintem kicsit végig szkeptikus, vagy így, így nem, nem érti, hogy mi a franc zajlik körülötte. Néha-néha belemegy ilyen kis játékokba, mert belerángatják, de, de ő egyébként ezt, a, ezt az egész, egész játszmázást eléggé kívülről szemléli a többiekhez képest. Tehát mondjuk a Mártához meg a Georgehoz képest, akik, akik tulajdonképpen létrehozták és mozgatják ezt az egész történetet dinamikájában.
Valahol bele vannak ők rángatva ebbe, de azért azt ne felejtjük, hogy a, hogy a Nick is játszik, csak ő egy másik regisztert játszik. Tehát ő a George-nak és a Mártának a játékát nem érti ugyan, de a társadalmi játékot azt érti. Ugye a feleség hempergetőt, meg az egyetemista előrelépőset, azt ő pontosan tudja játszani. De nem ragudj, hogy félre.
Igen, lehet, hogy ezt én értettem kevésbé, mert mikor behoztad ezt a történelem és ilyen vonalat, akkor, akkor picit néztem, hogy jó, értem, csak én erre nem gondoltam. Tehát így, így nekem, nekem ez kevésbé volt szembetűnő, de jogos, amit mondasz.
Egyébként előbb, amikor szó volt arról, hogy a Hani, lehet, hogy az apja megerőszakolta, amikor ugye a fiúkról beszélnek Mártáék, akkor Gyógyi elmondja, hogy a Márta hogyan viszonyul a fiúkhoz. Mondjuk ezért, tehát, hogy ez tényleg egy olyan, tehát én tényleg, az én olvasatomban tényleg ez a fiú, ez nem létezett, nem kitalálták maguknak, számtalanokból. Ezért is ilyen egyszerű megölni, hogy egy telefonhívás is, ugye olyan tökélyesen egyre inkább építi fel ezt a, ezt a meghalás motívumot, ugye itt a George, hogy így, ja igen, igen, tényleg csöngettek, és akkor legyen az akkor, hogy meghal a gyerek. Tehát én ezért is gondolom azt, hogy nem létezett. Ez van itt a valóságnál, amiről ugye nem akarunk beszélni, hogy már előbből megette, nem merünk, majd ott beszélünk róla. Hogy például ez egy nagyon valóságos helyzet, hogyha ez a gyerek nem létezik, akkor ez a már, ez miért akarja a fürdőbe, nem is tudom, hogy milyen izét szót használtak ott a hát így egrecíroztatni, vagy nem is tudom, nem ez volt az a szó, de hogy így, de hogy mint hogyha Mártának is lennének ilyen jellegű vágyai ugye a fiúval kapcsolatban, ugye, hogy miért nem jön haza ez a fiú annyiszor, azért mert hogy az anyja ezt totál szét...
Macerálta,
nagyon jó. Tehát tényleg, ugye, hogy macerálta ezt a fiút ugye itt a tinédzser korában. Tehát, hogy igen, ez végül is, hogy azt nézzük, akkor ez is egyfajta tükör motívum lehet, mert hogy még ugye a Hanit az apja macerálta, addig ugye Márta meg a gyerekét macerálta, legalábbis George ezt állítja.
És Mártát pedig az apja nem szerette már, mint hogy nem foglalkozott vele, mert George egyszer kimondja, hogy Mártának az a baja, hogy az apja nem, nem foglalkozott vele eléggé, nem szerette, és akkor nyilván ott van neki ez a, ugye az apja szeretetéért folyamatosan küzdeni kellett, nem kapta meg, és azért veti meg a George-ot, mert ő meg elfogadja olyannak, amilyen. Ugye Márta nincs ehhez hozzászokva. Tehát lehet ez projekció is, ebből a kapcsolatból projekció lefele a gyerek felé, hogy, hogy ez a fajta testiség így is megjelenik, tehát eléggé beteg, de igen.
Hát és akkor itt van még a szülőket megölő gyerek.
Hogy az kicsoda, ugye? Melyik? Ki is volt ő a regény figura?
Hogy akkor ez hanyadik lépcsőfoka ennek a történetnek? Persze egyébként minden gyerek megöli a szüleit. Ugye a Néró a véres költő, hogyha emlékeztek. Ugye ez egy nagyon erős szövegrészlet benne. Én azért tudom, mert az osztályfőnököm mindig elmondta, úgyhogy megtanultam fejbe, hogy a anyai életet ad a fiának, és a fiú halált ad az anyának. És most jól kifizették egymást, mert úgy tartja a római pásztorének, hogy az anya az élettel együtt átadja a fiának a halált is.
Csináljunk ezzel valamit, ezekkel az intertextuális részekkel. Én csak annyit csináltam, hogy kigyűjtöttem azokat, ami, ahogy olvastam, hogy kikre hivatkoznak, kiktől idéznek, vagy ki az, aki konkrétan megjelenik. Nem mindet nyilván, meg sokszor volt az, hogy a magyarban egy hivatkozás történt, például Csörének hívják Hanit, aki ugye az Árvácskából a kislány, de hogy ez nem hivatkozás amott, tehát hogy az az árvalányságra vonatkozik, meg a Csörében ugye benne van az is, hogy ott a nevelőapa mit csinálta. Tehát, hogy nekem ebben, hogy Csörére...
Ez nagyon érdekes, akkor ez a fordítás, ez egy nagyon jó fordítás.
Ez egy nagyon jó fordítás volt benne, hogy Csöre, mert ebben benne van minden. Azt ordítja neki ugye a George, amikor nincs ott a végén az utolsó játszmához, akkor kikiabál neki egy Csöre. És ez annyira érdekelt, de hát igazából nem csináltam kutató munkát, hogy az eredetiben kire vonatkozik. Amennyire tudtam, rákerestem a neten, de semmi, nem is emlékszem a szóra sem, ami volt, tehát nem találtam semmilyen hivatkozási alapot. Úgyhogy valamiféle árvaságra vonatkozó, ha jól emlékszem, valami árvaságra vonatkozó dolgot kiabál, de ezt majd lehet, hogy meg kell nézni, nincs itt most az angol, de hogy Csörének hívja ott. Ez viszont magyar intertextualitás, mert ez nincs benne az eredetiben. Tehát, hogy beleteszi, és akkor ezek szerint a fordító is úgy olvasta, hogy itt megtörténik az, amit mi is gyanítottunk. És akkor ilyenek, tehát az, hogy most ugye az elején nyilván a film, hogy micsoda lebúj, ugye ott már van egy ilyen utalás, hogy le van törve a főhősnő, meg Dylan Thomas jelenik, meg Dylan Thomasnak hívja egyszer George-ot Márta. És ami igazán érdekes, az Lady Shatterley-nek nevezi magát a főiskolán a Márta. Tehát, hogy ott ad magáról egy ilyen leírást, amikor ő a kertésszel, ugye a munkásosztálybeli kertésszel történik meg egy ilyen kaland vagy affér, és azt hiszem, az akkor van, de javítsatok ki, amikor az ifjúságát siratja, akkor idézi ezt az egészet. Tehát, hogy bár azt mondja, hogy George volt az egyetlen, aki boldoggá tette, ugye mégiscsak ez az ifjúságához ez a kaland az, ami társul.
Úgy emlékszem, hogy ezt korábban meséli el.
Korábban elmeséli, de aztán a monológban, a harmadik felvonás elején, ahol annyira sajnálja magát.
Amikor nem jön össze Nickkel a dolog.
Akkor igen. Van ez.
Hát de ez igen, az, amikor sajnálja magát, az azután van, miután a Nicknek nem sikerült teljesítenie.
Ja, igen. Amikor sajnálja magát, akkor a vágy villamosát idézi be, a villamos vágyjal. Tehát, hogy akkor is tesz egy ilyen utalást, szintén, ugye ott is a Stanley és a Blanche-nek ez a viszonya, ez a szintén a munkásosztálybeli erős testű férfi ember, mint Nick. Ugye, ezek ilyen hasonlóságok. És a zenénél érdekes, hogy a hetedik szimfóniát teszi be a George, és végül nem tudjuk, hogy milyen zenét tesznek be, de azt mondja Mártának, hogy akkor tedd be a tavaszi áldozatot, hogy akkor biztosan azt fogod választani, és akkor egy kicsit olyan, mintha felszólítaná egy ilyen haláltáncra, tehát az utolsó táncra. Azt hiszem, hogy nagyjából igen, a vágy villamosát írtam még fel. Meg volt még valami, amit így... De az sajnos... Ja igen, Shakespeare volt, tudom. Az viszont nem szövegszerű, hanem nekem eszembe jutott a Makrancos hölgy akkor, amikor a holddal vacakolnak ott, amikor azt mondja, hogy amikor feljött a hold, de nem volt fenn a hold, láttam a hálószobablakból, de fenn volt a hold, mert lement és feljött. És tulajdonképpen ez a Makrancos hölgyben, amikor magyarázza a katónak a Petruccio, vagy Hűha. Várjatok.
Magadra maradtál ebben a kérdésben, úgy látom.
Utána jártam.
De a makrancos hölgyben van egy ilyen rész, amikor elviszi magával a makrancos katát feleségnek, ugye, aki mindenre nemet mond meg, hát elképesztő, és ugye őt fogja megszelidíteni a végére, ez is egy csodálatos feminista olvasatra váró szöveg egyébként, de hogy az történik, hogy Katónak elkezdi mondani, hogy az ott a nap, azt hiszem a holdra. És akkor Kató azt mondja, hogy de hát az a hold. De nem az a nap. És addig mondja, amíg Kató át nem veszi. És ugye így kezdődik a nevelés, hogy a férfi narratívát el kell fogadja a nő. Azaz el kell fogadja, hogyha a férfi ott napot lát a hold helyett, akkor az nap. És van egy ilyen rész. És vagy két oldalon keresztül nyomják ezt a holdas dolgot, hogy George megpróbálja ráerőltetni, de igenis a hold képes arra, hogy fölmegy, és lejön. Fölmegy. Ez megvan ez a rész?
Igen, igen, mert nem értettem, de...
Hogy nekem ez abszolút az ugrott be róla, hogy akkor ez egy ilyen, el kell fogadnod, most már én írom a játékszabályokat. Ez az a pont, ahol váltás van, most már az én játékszabályaim szerint megyünk. És ugye utána kezdődik a gyerek kivéreztetése.
Az ördögűzés.
Egyébként eredetileg az volt a címe, hogy ördögűzés. Valahol ezt olvastam, de...
Ez nagyon érdekes, én ebből egyet sem vettem észre, már a holdat észrevettem, csak nem tudtam, hogy honnan van. Viszont az, ahogyan ez a vallás történet, az egyház történet, ez van ez a nagyon bizarr viszonya a szerkezetnek. Ugye azt mondja George, hogy a Márta nem ateista, hanem pogány. Ugye te vagy az egyetlen pogány új Kertegóban, kék köröket fest a ciciére éjszakánként. És mondja is a Márta, hogy nem ellenkezik, hanem kérdezi Nikket, hogy meg akarja nézni.
Ez a Falkurgitében van, nem? Tehát az a rész, boszorkányos.
Nem, ez még a kisdödi játékoknak a vége, és pont ez igen. A lényeg, ahogyan lassan belevezeti, és ugye főleg itt a fejezet címeken látszik ez a dolog, hogy ugye utána jön a Valkurgi széj, és hát én nem tudom, biztos, vagy ha nem tudom, mennyire egyértelmű mindenki számára, hogy mi a Valpurgi Szély, én azért ránéztem, mert ilyen szijámi számokból persze ismerem a szót, de hogy pontosan ez micsoda, és hogy ez a boszorkány szombat eredetileg, aminek a kiváltására hozták létre a Szent Valpurgának az ünnepét, ahol az ártatlanok azok azért könyörögnek Valpurgához, hogy mentse meg őket a boszorkányoktól. Tehát ugye ebben a Valpurgi Szélyben mind a kettő benne van, hogy itt egyébként zajlik a boszorkány szombat, de hogy könyörögünk kellene azért, hogy ezt túléljük, tehát hogy ez ne szálljon végül a fejünkre, és ugye ennek a végigjátszása után jön az ördögűzés, ahol pedig a klasszikus, ugye én nem tudom egyébként az ördögűzésnek a pontos egyházi menetét, de hogy feltételezem, hogy ugye ez volna az a szöveg, amit a George kántál párhuzamosan az egyébként zajló beszélgetéssel.
Az egy requiem, amit ő kántál, az a adassék neki az örök világosság. Tehát ez egy temetési beszéd valahol, de a rossz szellemeket űzik ki, igen. És a Mártából űzik ki egyértelműen, tehát George űzik ki a Mártából. És lehet, hogy az egész, hogy ott kérdezgetik, hogy miért van ehhez szükségük még két emberre, mert ugye a Nickben többször felmerül ez a kérdés. És lehet, hogy ezért.
Hogy újra meg újra meg kell csinálnia.
Ez egy rítus, tehát olyan az egész. Para.
Egyébként ez a cici festőfény, én ezt annyira nem értettem, tehát annyira a beszélgetésből kilóg csak egy fél mondattal, jó, persze van benne több ilyen, de hogy így ezt egyszerűen nem értettem, hogy jön oda, és hogy ezt most abban a pillanatban csinálja, vagy hogy egyébként szokta csinálni.
Szerintem nem szokta csinálni igazából, de hát ez is olyan, hogy most valóság, vagy fikció. Hát.
Szerintem ez csak egy piszkálódás, akkora pogány vagy, hogy kék köröket festesz a cicidre.
Jó, hogy ezt a George mondja.
Uh-huh. Igen.
Ja, jó, nekem úgy, ez igen, nincsen elbeszélő benne, ugye? Nem tudom, nagyon fogán.
Ha már piszkálódások, azt tűnt nekem fel, és ez szoros kapcsolatban van a filmmel, ezzel a sok díjat nyert filmmel, ami a drámából készült, hogy azt vettem észre, hogy a filmnek a forgatókönyvét azt pont úgy egyszerűsítették le, hogy ezek az apró piszkálódások így tendenciózusan maradjanak ki belőle. És ledöbbentett egy picit. Értem a filmes szempontból, tehát akciódúsabb lett a dolog többek között ettől, viszont közben elvesztette a dolog az aprólékosságát. Tehát például az első nagy húzás, én úgy vettem észre, hogy az első felvonás az még többé-kevésbé pontosan tükrözi az eredeti drámát, viszont a másodikban ott elkezdődik az, hogy a Nicknek meg a George-nak a beszélgetésében például baromi nagy ugrások vannak. Tehát, hogy a film ott kihangsúlyozza a két történetet, nagyon markánsan szembeáll.
Most lefagyott nektek.
Elvesztettük a Zsolkit.
Igen.
Egy mondat közepén, és az arcára fagyott a szembeállítás.
Vissza kell majd emlékeztetnünk arra, igen, hogy voltál.
Reméljük, visszakapjuk. Én addig azt elmondom neki, de itt,
itt van, itt van, volt.
Zsolti, nem hallottuk a végét. Vagy nem tudom.
Kifagyott a rendszer.
Pedig hallottuk.
Kifagytam.
Kifagytál.
Ott tartottál, hogy a két történetet markánsan szembeállítja egymással, és itt elvesztettünk.
Ja, igen. Tehát, hogy azt a két történetet, amit a George mesél a takonyakkal, illetve amit a filmből nekem nagyon úgy tűnt, hogy a Nick szinte erre válaszul. Csak most hirtelen nincs meg az a történet. De ott a Nicknek is van egy ilyen hosszabb leírós valamilyen.
Hát nem akkor beszél arról, hogy ki az a... Ja, bocs, semmi.
De. Akkor mondja el, hogy a csaj terhes volt, amikor elvette.
Igen.
Ott a két pasi között van egy ilyen, ami egyébként is furcsa dramaturgiailag, hogy ők miért kezdenek megnyílni egymásnak, azután a jelenet után, amikor a George összetöri az üveget, és üvölti, hogy nem félünk a farkastól, hogy ne hallják, amit a Márta mond.
Igen, az ott a drámában sokkal piszkálósabb. Ott azt a filmben leegyszerűsítették. Egy ilyen erősebb, nem tudom, macsó férfi szövetség jellege lett a dolognak, aztán egyébként tendenciózusan rombolhatnak tovább a továbbiak, tehát hogy az ugyanúgy működik, de ott mégis más a dinamikája, azt érzem nagyon. Nem tudom, hogy ez... Nyilván maga a film is egy markáns értelmezésre a drámának, de nem tudom, hogy az... Hogy például az ottani kihagyás mennyire volt sok. A másik nagy markáns kihagyás meg hát az, hogy a Mártának meg a Nicknek ezt a nem sikerült enyelgési kísérletét hát kevésbé nem sikerültnek mutatja. Uh-huh. Az egy nagyon-nagyon elnagyolt és nagyon-nagyon utalás szinten történő dolog a filmben. Akár azt is hihetjük, hogy egy jó numera volt kettejük között abban a szituációban, mert nagyon a George-nak a szemszögéből mutatja a dolgokat.
Na, de ott az is kiderül, ugyanúgy lejátszák az inas szöveget, és az inas szövegből meg kiderül, hogy ugye két dolog lehet, csődör vagy inas. Csődör akkor, ha megvolt a nő, inas akkor, hogyha végül is az elején George-al játszott el az inas szerepet, aztán ugye Nickkel nem sikerült, ezért Nicket is beállította az inas szerepbe. Ja. És ugye mondja is a George, hogy két dolog lehet, inas vagy csődör. És itt kell, mert ugye ordít a Nick, hogy nem vagyok csődör. És azt mondja, hogy hát akkor bizony inas vagy. Ja, a virágok is érdekesek egyébként, mert azt is megnéztem az angolban, mert annyira érdekelt, hogy a ugye pattanó virágokat kap. És pattanó virág, ezt mondják. Mondom, miért pont pattanó virágot kap? Pattintó virág? Nem is tudom. A lényeg az, hogy azt használja a Márta azt a szót, hogy egyszer csak ültem ott a az apám estéjén, és valami elpattan. És többször elmondja, hogy elpattan. És utána megkapja a pattintó virágot, vagy pattanó virágot, esküszöm, most mennyire megnézem.
Ráadásul így hozzádobál, így hozzápattan.
És azt mondogatja, hogy patt, patt, patt. Ahányszor. Tehát az az elpattanásnak a fokozatosan viszi véghez, ugye, fizikailag, és felírtam valahova, hogy azt hiszem, hogy Snapdragon ez a neve, és tényleg utána visszamentem az angol fordításba, és tényleg azt mondja, hogy tehát ott a snap szót használja a Márta, ott is, és ez is a fordítónak a zsenialitás, hogy sikerült az elpattantot ezzel a virággal összekötni, és ráadásul még egyszer lesz egy olyan, hogy nem, a George azt mondja, hogy volt már ez a játék, az a játék, amaz a játék, és hogy volt már a Snapped Dragon játék. És akkor ebben az értelemben viszont a sárkány az a Márta. Tehát lesárkányozza. Úgyhogy elképesztő szójátékot hajtott végre ezzel, és tényleg ez is a fordítónak ezzel a pattintással zseniálisan lefedi ezt a jelenséget. Tehát, hogy ott azért vagdossa hozzá a virágot, és például ez az, ami nekem, én úgy csináltam, most újra megnéztem a filmet, és utána olvastam újra, a filmből nem jött le szintén, de a drámából viszont megvoltak ezek az összefüggések, tehát, hogy ott azért ez hangsúlyozottabb.
Ja, a filmnek, mint minden valamire való adaptációnak van egy saját története, amit én sem magamtól tudok, hanem a Puzsérnak volt a Hétmesterlövész műsora, és ott mondták el, hogy ezért a filmről annyit mégiscsak mondjunk el, hát sem köztudott, hogy ez egy 5 Oscar díjat nyert film, amiért az Elizabeth Taylor az Oscart is megkapta, meg a BAFTA-t is megkapta, azt mondom, a Burton csak a BAFTA-t kapta meg. De szóval, hogy így azért nem, tehát nem egy jelentéktelen filmalkotásról van szó.
Zeniális.
És hogy elképesztő jó a film egyébként, és hogy az a, tehát ugye a Burtonnek és az Elizabeth Taylornak ez a sevelet se nélkület kapcsolata, ami ebben a film, ekkor a filmkormára nem tudom, hanyadik válásuk és újraházasodásuk után van, de most ez ennek a fele lehet, hogy csak bulvár. Tehát, hogy az ő kapcsolatuk az ebben a fázisban éppen a fordítottjánál tartott. Tehát ott a Burton volt az alkoholista, és az Elizabeth Taylor próbálta őt életben tartani. És ők a házasságuknak ebben a fázisában játsszák el ezt az elképesztő erejű darabot. Szóval minden, ami átalakul a filmben, az valószínű, hogy a személyes érintettségük okán alakul át. Tehát ugye ez lehet az, ami egy ilyen teljesen más regiszterbe húzza. De egyébként így újra nézni a filmet, meg megint külön pikáns.
Egy újabb tükörkép.
Maga a cím, tehát hogy ez az egész rigmus, amit énekelnek, hogy fogalmunk sincs, hogy hova kapcsolódik. Tehát, hogy valószínű ez egy a papsi estéjén elhangzott vicc volt, vagy történet. De hogy az is érdekes, hogy a közönség végig nem tudja meg, hogy miért olyan vicces. Ez csak így.
Hát igen, és az az idegesítő az egészből, hogyha tehát, hogy ez tényleg a kezdetektől kezdve van, és igaziból a cím is ez, de hogy mégse értjük, hogy miért.
Hát igen, hogy több szinten nem értjük, hogy mi a cím.
De hogy ez...
Több szinten nem értjük, nem persze sok mindent. Tehát, hogy itt érdekes,
nekem,
hogy...
Bocsi. Nekem ezzel kapcsolatban volt egy olyan érzésem, és erről az alcímek, de hogy főleg az első felvonásnak az alcíme, a Kisded játékok is árulkodik számomra, hogy ami itt zajlik a Márta meg a George között, az egy olyan játék, játszma életre halálra, aminek az a vesztese, aki végül fél a farkastól. De hogy ez tehát, hogy hogyan alakult át ebből a társaságban könnyeden elsütött poénból egy ilyen nagy súlyfajú kérdéssé valamivé, tehát, hogy arra nekem sincsen nagyon más magyarázatom, mint ahogyan a drámában ezt előszedik időről időre. Tehát mindig nagyon, nagyon ilyen a másikat elutasító valahogy egy ilyen terelő eszköz ez a rigmus, hogy nem félünk
olyan, a hogy, bocs, hogy kinevetik, tehát hogy nevetnek rajta, mert ugye amíg nevetünk rajta, addig
nem félünk tőle.
De hogy egyébként meg a három kismalacból van ez is, a három kismalacból, ugye az első kettő kiröhögte a veszélyt, és hát meghalt. Tehát a harmadik, aki komolyan vette a veszélyt, de csak azt tud túlélni a társadalomban, aki abban a világban, nem vágynak, vagy nem tudom, aki szembenéz magával. Tehát ez a farkas, ez továbbra is az, ami önmagunkban van. És akkor magyarul nem akkor... fiktív világot.
Tehát akkor igen. A valóság az, ami, nem?
Az.
A valóság. És akkor most megint felmerül a kérdés, hogy amit ők elmondtak talán fiktíven egymásról, az mennyire valóság. És én mondjuk az ilyen múltbeli történetek esetén gyanakszom arra, hogy igen, a legbizonytalanítóbb tényező az a gyerek. Tehát, hogy most a gyerek az valóság-e vagy sem. Az maradt nekem nagy kérdés.
Én nem mindegyik. Ellenes vagyok.
Én is.
Szerintem valami az, valami nem.
Ugye itt az, amit a Zsolti mond, az iszonyúan fontos, és nekem nem esett le, hogy ugye ezt a játszmát végül George megnyeri. És ezért a másiknak be kell vallania, hogy ő fél a farkastól, hogy ő igenis fél, hiába kiabálja, hogy nem fél a farkastól, nem tud vele mit csinálni, mert elvesztette a játékot. És hogy akkor ez, ugye ezek a kisded játékok, ami egyébként fordítói lelemény, mert hogy nem, nincsen az angol címben ez a vicc, azzal, hogy itt egyszerre a gyerekről, meg a gyerekességről lenne szó. És ami nekem nagyon érdekes volt ebbe, és egy picit átveznék ebbe a párkapcsolati dinamikai kérdésbe, ami olyan nagyon érdekesen rezonál egy csomó más dologgal, hogy a Márta, aki az elején még ugye a domináns szereplőnek tűnik ebben a kapcsolatban, arról még beszélhetünk, hogy egyébként ez megváltozik, vagy szerintetek nem, vagy szerintem sem, nem tudom, hogy egyébként többször fizikálisan megpróbál közelebb jutni a George-hoz. Ugye, tehát ott vannak elinduló simogatások, van egy ilyen intimebb, közelebb húzódás, mielőtt még megjönnének a Nikék, ugye azt mondja a George, hogy és majd arra jönnek be, hogy itt disznolkodunk, meg nem tudom. És hogy ezeket ő mindig, tehát hogy ezeket a fizikai közeledéseket ő mindig intellektuálisan utasítja el. Tehát, hogy ő hívja fel arra a figyelmet, hogy mi lelkileg nem vagyunk olyan jó kapcsolatban, hogy fizikailag jobb kapcsolatban legyünk. És ugye ez nagyon izgalmas szétválasztása annak, hogy ugye egy egészséges kapcsolatban nyilván ennek a kettőnek párhuzamosan kellene futnia egymás mellett. Tehát mintha egy ilyen megkülönböztetés is lenne benne. És ugye ez azért nagyon izgi, mert hogy a George-nak a felelősségét azt egy picit, vagy én nem tudom, én úgy olvastam, hogy a George-nak a felelősségét nagyon sokáig alábecsültem ebben a kapcsolatban, mert ugye itt a nő szivatja azzal, hogy ő megfeneklett a történelem tanszéken, folyamatosan gyakorlatilag a George van rúdosva, meg lábtörölve, de hogy igazából a Mártának a támadásai az ő férfiatlan férje ellen irányulnak. Ugye, tehát ezek a támadások, ezek mindig megpróbálják kihozni a George-ból azt, hogy ő végre férfiként viselkedjen. És tudjátok, hogy mikor a legkedvesebb vele? Amikor kihozza a sörétes puskát és tarkon lövi vele, ugye, amiben az esernyő van. Mert ott egy pillanatra elhitte, hogy a férje most férfiként fog viselkedni, hogy nem lehet ezt vele csinálni egész éjszaka. És akkor is megpróbál vele kedves lenni, és azt is visszautasítja. Tehát, hogy ez nagyon... Még hadd mondjam el, ami eszembe jutott, az jutott eszembe róla amerikai szépség, amit én nagyon-nagyon szeretek, abban van egy ilyen jelenet, amikor egyetlen egyszer közel kerül egymáshoz a szörnyű, ingatlan feleségével a pasi. És ugye ott egy kanapén fekszik, és magára húzza a feleségét, és megpróbálja megcsókolni, de közben leteszi a poharát a kanapénak a karfájára, és azt mondja a feleség, hogy jaj, oda ne tedd! És ennyi, és szétrebbennek, és soha többet nincsen már esélye arra, hogy ezt megpróbálják újra. És ez nekem ez ugrott be minden ilyen alkalommal, amikor a Márta ezzel próbálkozik.
De elmondja a Márta, hogy még mindig nem jöttél rá, hogy te akarod. Már belefájdul a kezem, annyit ütöttelek. hogy George akarta ezt a házasságot, és ezen elgondolkodtam, hogy vajon miért. Olyan nőt keresett, aki őt bünteti, aki őt megalázza. De hogy ez egyetlen egy válasz lehetne rá, hogy ő valóban véletlenül megölte az anyját. Az apás sztori már nem biztos, de hogy valószínű a szülei ellen, ugye van valami fekete folt a múltjában, ezt Márta kimondja, és akkor, amikor őszinték egymással, tehát valami történt a múltban, és Márta egyenesen azt mondja, hogy nem mondja így kikövetkeztetésképp, hogy ezért vettél el, de ez a mondat, hogy hát nem érted, hogy ezért vettél el, még mindig nem érted, hogy üsselek, hogy alázzalak. Tehát Márta már gyűlöli ezt a szerepet, unja az egészet, azt is tudja, hogy ha ebből a szerepből ő kilép, akkor vége a kapcsolatuknak, de az egész dráma arról szól, hogy ki provokálja, hogy vége legyen. Még egy kicsit ott nyünnyög a végén, egy kicsit átmegy kislányba, hogy biztos, hogy vége kell legyen. De hogy neki muszáj, mert tényleg az történik, hogy egyszerűen nem lehet így tovább élni.
A végén a kapcsolat is véget ér, csak a gyerek?
A gyerek meg a fikció. A kapcsolat az újra, tehát hogy az megmarad, mert ugye ketten maradtunk? Ketten. Szépen fölmennek aludni. De mit fognak ezek után kezdeni egymással? Tehát kiestek a szerepeikből. Legalábbis én úgy olvastam, hogy Márta be akarja fejezni, George végre először szabályokat írt, és igen, az ő szabályai szerint fejeződött be a történet. Megmerte tenni, hogy megöli a gyereket, ettől egyszerre lett férfi, de egyszerre nincs már értelme. Tehát, hogy egyszerűen olyan ponton van vége ennek az egésznek, hogy fogalmunk sincs, hogy mi jön ezzel.
Az én fejemben ez valahogy ilyen ciklikussá vált. Tehát, mintha ők ezt időről időre megcsinálnak. Esetleg miket meg a hányit kell kicserélni. Hogy csak a két tanút kell benne kicserélni. De hogy ugye azt is mondja a George egyébként, hogy én már szánalmasan sokszor elhittem neked, Márta, hogy most tényleg történt benned valami, és hogy most ezt újra kezdjük, és hogy mindig ugyanide lyukadunk ki.
De akkor,
és azzal együtt, hogy itt új Kártágó, meg hogy 200 éve ezt csináljuk, azért nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez inkább egy ilyen ismétlődés.
Ja, hogy ez ilyen rituális folyamatosan.
Uh-huh. Hát az ördögűzés.
Jó, de hát egyébként...
Ha a kozmikus időbe helyezzük, akkor igen. Hát, hogy azon a szinten abszolút.
Viszont ami, tehát hogy az egészen biztos, hogy van benne egy ciklikusság, mert hogy ugye mondja talán a Nicknek is a Márta, vagy a George mondja a Mártának, hogy igen, hogy ezt egy csomószor eljátszotta vele, és hogy nem ez az egyetlen, ez a Nick, hanem ugye, tehát hogy mint hogyha egy csomószor tartanának ilyen szeánszokat, átívnak embereket, és ilyen rohadt kellemetlen helyzetbe hozzák őket, ugye egyikkel másikkal valószínűleg tényleg ágyba bújik a Márta, tehát hogy ilyen szempontból tényleg ciklikusság, viszont ami miatt szerintem ez más, az, hogy a gyerek az most meghal. Tehát, hogy 21 éve életben volt a gyerek, viszont most ennek vége. Tehát szerintem ezért kilépnek ebből a ciklikusságból ebben az egy alkalomban.
Én is ezt érzem inkább, hogy ezzel is. Viszont amikor mondja ezt a Georgia Mártának, akkor azt is tegyük hozzá, ha nőként olvasom, hogy havonta egyszer eljátszod a félreértett kislány szerepét, és bújsz, és stb., az minden menstruáció, amikor rádöbben, hogy nem terhes, hogy már megint nem terhes. Tehát, hogy én ezt abszolút úgy értelmeztem, hogy a havonta egyszer félreértett kislány leszel, az azt jelenti, hogy minden hónapban meggyászolja, vagy hát átéli azt, hogy ő, mint földanya, ez egy elég hangsúlyos részen van, hogy nem képes rá, hogy teherbe essen. És nem tudjuk egyébként, hogy ő nem képes rá, vagy a George az, aki ugye képtelen a nemzésre.
Valószínűleg amúgy a Márta, mert hogy ugye többekkel ágyba bújik, tehát ebből akár lehet, hogy ez is egyfajta ilyen játék, hogy akkor, ha a George nem, akkor valaki más.
És még a gyerekre is rávetítik, mert mondja a Márta, hogy George azt hiszi, vagy nem biztos benne, hogy ő az apja.
Tehát... Igen.
És miért kis nyomorult?
A kis nyomorult?
A gyerek miért
kis nyomorult?
Hát azt nem azért, mert hogy a Márta egyébként macerálta, vagy nem emiatt.
Nem azért, mert már eljutott abba a fázisba, hogy már nyomorult. Tehát, hogy már tényleg a kapcsolatuk azon a... Tehát szerintem eddig ők nem hívták nyomorultnak. Szerintem ezt most kezdik el. maguk között tuti nem hívták kis nyomorú.
Ezt egyébként nem Hani mondja először így, amikor így totál be van rúgva? Nem ő hívja így először ezt a gyereket?
Szerintem a George hívja először
így. Csak ismételjük, igen.
A Hani, az...
Hani nagyon rákap erre a dologra, az kétségtelen.
De ő több hát, mindenre. Sőt, ez kimondottan kedves, amikor a Hani a részegségében együtt énekeli a George-ral, hogy nem félünk a farkastól, hogy ne kelljen hallani, amit a Márta elmond. Ugye az a melyik kudarca, a könyvírós kudarcánál van? Talán nem emlékszem.
Hát, valamelyik. De a Hani... Ja, mondja?
Nem, de akkor van ez szerintem, amikor a Márta kimondja, hogy ezt a történetet a George úgy írta, hogy valójában róla szól. És akkor kezd el a George kiabálva táncikálni a Hanival.
És a Hani az többször elmondja azt is, hogy én nem akarok, vagy mondja, hogy nem emlékszem. És mondja, hogy felfrissítsem, nem akarok emlékezni. Tehát a Hani az tök tudatosan vedeli a konyakot reggeltől estig.
Tudatosan válik tudattalanná a Hani.
Igen, tehát a Haninak a figurája az elképesztően egyszerűnek tűnik, de annyira komplex így, hogy mintha ő maradni szeretne ebben a státuszban, ő egy buta nő akar lenni, őt ne világosítsák föl, neki ne nyissa föl senki a szemét, ő nem akar tudni semmiről. Valószínű azért, mert akkor hát neki van a legnagyobb tétje, mert például amikor most ha ő újraéli a traumáit, vagy ő aki szembenéz önmagával, azért neki van a legsötétebb szembenézni valója, mert hát egy olyan férfi mellett él, aki őt nem szereti, csak a pénzéért cipeli, az apja valószínűleg ugye abuzálta, a gyerekeit zsinórban megöli, tehát hogy, és ő egy szőke tünemény, keskeny csípővel. Neki van azért, igen?
Ez, hogy Hani gyerekkorában, ugye pont a Nickről mondja a George ezt a történetet, miután ugye Nick elmondta George-nak, hogy ők azért a gyerekkorukban csináltak ezt meg azt.
Igen.
Tehát, hogy ez az abúzálás, vagy hogy ez a... Na, tehát, hogy ez az egész ez a szexualitás kettő között, ez már gyerekkorban elindult. Tehát, hogy ez is nekem egy érdekes így, hogy ez is, mint úgy van fölhozva, mint ugye Nicknek a sötét foltja. Tehát, hogy amire nem akar emlékezni, vagy amilyen egy elítélendő te részéről, hogy ott Hanival már gyerekkorban is ugye vizsgálgatta őt. Nem?
De. Akkor lehet, hogy ő az, aki...
Nem tudom, csak hogy ez ugye konkrétan ott van, ott a biológiával, hogy már nagyon korán érdeklődött iránta, és ugye gyerekkoruk óta ismerik egymást. Bár én is úgy értelmeztem egyébként, hogy az apa az, aki bántotta Hanit, de igen, mi van akkor, hogyha a Nick az, aki...
De valóban hangsúlyos ez valamiért, ezt mondja a George is, hogy akkor nem volt már sok meglepetés.
Igen.
Amikor ti összeházasodtatok.
Na de megtörtént igen. Benne az most... életben először az, hogy kacsingat a Hani. Annyira részeg, és ugye ott ül a WC-ben, és amikor a Márta épp őrjön, meg monologizál, akkor a Nick jön le, és azt mondja, hogy maga is megőrült, hát a feleségem ott ül a WC-ben, és kacsingat rám. Tehát, hogy megtörténik egy olyan áttörés, vagy egy olyan, ez a hideg forró is egyébként teljesen végig megy a darabon, hogy a hideg kövön fekszik hideg a teste, és megtörténik ez az átforrósodás egy pillanatra, és a Márta is azt mondja a végén, hogy fázom, amikor meghalt a gyerek. Tehát, hogy van egy ilyen irányú mozgás is benne.
Meghalt a gyerek, aki esetleg nem is volt, hogy pontosan.
Igen. Nem létező.
Mi ott egy valódi gyerek mögött.
Igen.
De egyébként most ezzel, hogy felvetettétek, hogy a Nick meg a Hani között már gyerekkorukban is volt egy szorosabb kötődés, az jött le nekem. Én így most a beszélgetés alatt jövök rá, meg érzek rá szerintem a Nicknek a karakterére, hogy ő egy ilyen tisztességes karrierista. Nagyon nem látszik annak először, de az. Tehát, hogy így fontos a, nem tudom, történelem, nem, ő a biológia, hogy a biológia az kiemelten fontos,
és akkor ő majd tanít, és mellesleg van egy felesége. De hogy így minek van. Tehát, hogy lepattan ez az érzelmi megközelítés a Nickről nagyon. A George-nak szerintem sokkal fontosabb a Márta szempontjából az. Tehát a George talán egy kicsit azért is játsza ezt a játékot, amit játszik, mert fontos neki, hogy a Mártával játszhassa. A Nicknek nem fontos ugyanez. Ő nagyon, nagyon érzelmi kívülálló nekem ebben a történetben.
Igazi, bocs, George, mondjuk bármikor elhagyhatná Mártát, nem? Tehát mi az, tehát hogy oké, persze, hogyha van egy olyan igénye, hogy valaki mindig bántsa, akkor nem, de hogy ő kiléphetne ebből a kapcsolatból, de hogy ő tényleg szereti a Mártát, legalábbis ebből hát ez jön le. És igen, ilyen szempontból...
Hát neki az a bűne, a másik bűne. A Márta szemében ez a bűne, hogy szereti. El is mondja, hogy elfogad olyannak, amilyen vagyok. Hát hogy teheti? Hát rémes vagyok. És ő azért bünteti George-ot, mert szereti őt. Mert őt nem lehet szeretni. Ő gyerekkorától kezdve ezt tudja, hogy őt nem lehet. Hát az apja nem szerette, vagy hát legalábbis nem foglalkozott vele, és ő ehhez van hozzászokva. Úgyhogy ő nem nagyon tud vele mit kezdeni. Márta meg George szerintem, ha Pál atya valamire azt mondaná, hogy függőségi viszony, akkor ez az lenne. Ez a, vagy Pál Feri atya. Nem
tudom. Igen, abszolút.
Tehát nekik ez muszáj.
Ja, ez az a rész, amit kiemeltem a plakátra, mottónak, ugye, hogy aki jó hozzám, de én gyalázom, aki megérde, én ellököm magamtól, aki megnevetted, de én visszafolytam a nevetést. Ugye Márta is szereti a George-ot, és ugye most már túl vannak azon, hogy ezzel kezdjenek valamit. De abszolút,
hát ez egy volt, én is azt nagyon, mondom, hogy a Nick nagyon szarom kialakult.
Elmondanátok ugyanezt úgy, hogy közök külön.
Bocsánat. Nem csak azt mondtam, hogy egy nagyon szarul kialakult szeretetnyelv az övék működik, de pont attól működik, hogy nem működik, tehát ez ilyen, nem tudom.
Egyébként jut eszembe, én ki is írtam a Shakespeare-ből most, hogy eszembe juttattátok ezt a nyelvi kérdést, hogy azt mondja Kató, a hold, rövidítettem, úgyhogy ez csúnya lesz, a hold, mint véleményed változik, de változzék tovább, mit bánom én, amit mondasz, ahhoz tartom magam. Tehát a végére így győzi meg. Tehát Kató elismeri, hogy akkor jó, akkor az van, amit mondasz. És hogy ez tényleg megtörténik, ez a narratíva átvétel szerintem a darabban is, hogy... Tehát a nő az könyörög azért, hogy nő lehessen. Egyszer az életben. Ahhoz viszont a George-nak férfinak kell lenni. Ahhoz viszont, ahogy Zsolti mondta, pont a nem működő működés fog összetörni, és nem fog tovább működni. Úgyhogy egy ilyen paradox az egész.
Hát ebben az olvasatban kell lenne igazán félni valónk a Virginia Woolftól. Igen, egyébként ez, hogy, mert én nem gondoltam mélyebben bele ebbe a feminista részbe, amit itt az elején megpedzettél, de hát ugye itt az androgűn emberről van szó, amikor hogy a Nickék majd ki fogják kurgálni az emberiségből a különbözőséget. Igen. És akkor majd megszűnnek ezek a problémák, persze, hiszen nem kell majd azzal foglalkoznunk, hogy ez nő meg férfi. Nagyon sok problémánk meg fog oldódni, csak elveszítünk vele minden szépséget is.
Hát ez a lélek is ott van, amit szintén Zsolti mondott a Nick figurájával kapcsolatban, hogy az is elhangzik többször, hogy a George mondja, hogy az értelem, az az ő oldalánál, a változatosság, a biológiai sokféleség, a váratlan események, és a többi, és a többi. És a másik oldalon, a biológia oldalán pedig ez a lélektelen, természettudományos szemlélet, hogy tényleg tökéletes lesz minden, kitenyésztik a tökéletes embert, csak hát egy kicsit olyan az emlékek őre, hogy vagy bármelyik utópia, ahol ez történik, a Huxley-nál mondjuk, egy kicsit olyan, hogy jó, de akkor minek?
Érdekes ez a nyelvi megakadás. Most erről jutott eszembe, hogy ők ugye következetesen visszakanyarodnak ahhoz, hogy a Nick matematikus. Hiába mondja, hogy biológus. Ugye van egy pont, ahol ő is elkezdi elhinni, hogy esetleg matematikusnak kellene lennie, hogyha ennyire ragaszkodnak hozzá. De hogy ez többször megismétlődik, ugye, amikor a feleségekről beszélnek. Hogy kicsoda az én feleségem? Nem, Márta. Márta az a te feleséged. Tudom. Ugye, tehát hogy ez többször megismétlődik ez a beszélgetés, és ugye ez meg már egy ilyen abszurd nyelviséget hoz, ami egyébként tök idegen a darabtól, mármint hogy a darabnak a működésétől, hiszen ez pont, hogy egy ilyen realista, vagy egy ilyen újrealista darab. Tehát, hogy ez is furcsa volt nekem, ahogy így az ismeretnek, meg a nyelvi kifejezhetőségnek az értelmetlenségét egy csomószor így tematizálja a szöveg.
Ezek drámatörténetileg nekem már így a Beckett felé kacsingatnak, tehát a Godóra várvának a problematikája, mint nyelvileg, mint nem tudom, értelmi szinten mi zajlik itt, ismétlődnek dolgok. De hogy így miért?
Hát igen, de közben meg megőrzi a realitását, és akkor lehet, hogy ezzel fordulnék rá erre a valóságfikció dologra, amit egyébként én is úgy félek, mint a tűztől, de valamit megpróbálok róla mondani, ami olyan sematikus, és akkor nem kell eldöntenem, hogy van egy gyerekük, vagy nincs, hogy minden, vagy ez ugye triviális dolog, de hogy minden irodalmi szöveg fikció. Tehát abból, ezt most ugye ilyen nagy távolságból, vagy ilyen elméleti távolságból merem mondani a darabra is, hogyha minden irodalmi szöveg fikció, akkor valójában azon szöszmötölnünk, hogy mi a fikció és mi a valóság, kvázi értelmetlen. A darab nyilván rákényszerít minket, hogy ezt csináljuk, és ennél csinál még egy nagyobb szemétséget, hogy ez beteszi a színházba. A színházba, ahol ugye hiába tudjuk, hogy az irodalmi szöveg alapvetően fikció, mégis megkapja a valóságosságnak a fizikális látszatát, mert hogy az ott történik. És akkor ez megint csak egy ilyen háromszor megcsavart kérdés. Ugye, ahogy láttuk az előbb a generációknál, meg az érzelmi kapcsolódásoknál, hogy semmi nem tud az elejétől a végéig elhangozni ebben a darabban, gyakorlatilag semmire nem kapunk választ a kérdéseink közül. Azon kívül, amiket most megbeszéltünk egymással, mert szerintem azért ez nagyon kinyitotta a darabnak az értelmezési terét ez a beszélgetés. De hát, hogy ezt akartam mondani erről? Nem mondtam semmit?
Azt várom, hogy feltedd a kérdést.
Én azt hittem, hogy bevezetted, amit szeretnél mondani.
Amikor én ezt most újraolvastam, és elmesélte a Nick a gyereket, aki megölte a szüleit, akkor az jutott eszembe, hogy mi van, hogyha az ő játékukban nem a gyerekük halt meg, hanem ők. Ugye a gyerek az túlélte, vagyis hát ugye van egy gyerek, aki meghalt, de ők azt játsszák, hogy nem a gyerek halt meg, hanem ők haltak meg. A Mártát lelőtte, a George meghalt az autóban. És akkor nem kell foglalkozniuk azzal, hogy mi történt. Mert már úgy is halottak. Játsszák az ördögűzést, meg a boszorkány
szemét. Hát, hogy a valóságnak a totális ellentétét játsszák?
Hát azt szerintem gondolom, hogy ez a felvetés, ez mondjuk jól idézőjelbe teszi azt, hogy mi az a valóság.
Hmm. Hát tulajdonképpen a fikciójuk kifordítását, tehát nem is a valóságot, hanem ez már ilyen több szinten. És igen, akkor viszont megnyugodhatnak, hogy a gyerek él valahol.
Úgy csinálhatnak.
Igen.
Hogy van egy másik.
Viszont a gyerek meghal abban a pillanatban.
A valóság az nem számít. És ezt azért sokszor elmondja a George, hogy az mindegy.
De akkor viszont, amikor a gyerek meghal, az azt jelenti, hogy nekik muszáj szembenézni azzal, hogy élnek. És ez a legdurvább tükör, vagy a legnagyobb farkas, hogy tényleg létezem, és nincs értelme. És itt az abszurd bekúszik, hogy oké, de miért?
Mikor a végén, amikor Márta azt mondja, hogy ő tényleg fél a farkastól, vagy a valóságtól, akkor igaziból ez a Virginia Woolfnak a világa az, ami őket beszippantja? Tehát, hogy világéletükbe el akarták kerülni azt, hogy ők ebbe a nem sivárságban, de hogy az életük az oda jusson el, amiről, vagy ahogyan mondjuk, ami Virginia Woolfot jellemzi, és akkor a végén mégiscsak elszippantja be őket, mint egy fekete lyuk, amikor ott a végén ketten maradnak.
Hogy a művészet az a valóságnak a tükörképe.
Nem tudom erre. Hát valami ilyesmi, de nem tudom, elveszettem a fonalat.
Nem, mert én azt el tudom képzelni ebből az irányból, hogy ugye, hogy a végére a darab mégis a valóságot tükrözi. Mm-hmm. És akkor viszont hiába nem félünk a farkastól, mert itt van.
Igen.
Tehát megpróbáltunk mindent, hogy ne a valóságot tükrözzük, de a végén ott vacogunk a sötétben, és félünk a farkastól.
Tudod, melyik regény jutott erről eszembe? A Virginia Woolfnak van egy olyan regény, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a befejezetlen regénye, de mintha úgy emlékeznék, amiben a színjátszók egy színdarabot adnak elő a nézőknek úgy, tehát magát a színdarabot írja le, úgy, hogy az a vége a darabnak, hogy mindenki egy ilyen óriási tükröt tart kifelé. Tehát eltűnik a színpad, és tartják a tükröt, és ott ül a közönség. És hát várják, hogy legyen vége, hogy tegyék le a tükröket, de nem teszik. És ugye egyre kényelmetlenebbül érzik magukat, mert nem tudják, hogy mit kell csinálni. Hát ez nincsenek hozzászokva, és szép lassan elszivárognak a helyszínről. Tehát, hogy önálla ez a tükrözés tényleg nagyon beakadt, és tényleg imádta Shakespeare, tehát, hogy ilyen nagy Shakespeare fan volt, sok minden más miatt is, de hogy ő ezt konkrétan megjeleníti. Uh-huh. És szerintem itt a Virginia Woolf világa így cippantja be őket, hogy tényleg ott a tükör. Most már nem lehet elbújni a gyerek mögé, meg nem lehet azt színlelni, hogy, hanem bele kell nézni. És az arcodba van tartva, és nem szoktál hozzá, tehát, hogy muszáj szembenézni magaddal.
Ez
baromi jó.
Szerintem ezt most így lekerekítettük. Ez most így összecsengett.
De nagyon jót mondtál, Marci, ez tök jó.
Jó.
Akkor én megnéztem egyébként a takonyakot is.
Na,
az úgy annyira jó.
Az a bourbon meg a gin, és abból mondott bourgint.
Jaj.
És az úgy hangzik egy kicsit, mint a bourgin, ugye bourgin with water. És ezt mondja, és akkor...
Csodálatos nyelvi regiszterek.
Úgyhogy a fordító az zseniális, attól függetlenül, hogy azt beszéltük, hogy tök jó lenne újra fordítani, mert azért ez a Posvány Pisti, meg ez.
Én már nem
azért...
gondolom.
Bizonyos részei elavultak, de nagy ötletek vannak benne, az látszik.
Jó, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Szerintem tényleg nagyon tartalmas volt, és még itt a digitális technika nyújtott a világban ilyen szuper képességeimet bevetve megmutatom, hogy itt lehet megnézni az előző adást a Hamvasnak a titkos jegyzőkönyvéről, és itt ezen a szimpatikus, bajszos, karikás úri emberen lehet feliratkozni a YouTube csatornára. Köszönjük.
Sziasztok.
Köszönjük, hogy jöttetek.
Sziasztok.
Hello.
Hello.
Hello.